Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Aquincumba invitáljuk Önöket, az Aquincumi Múzeumnak az igazgatója, dr. Zsidi Paula, Lángorsolya régésze és Lengyelné Kuruc Katalin közművelődési csoportvezetője a beszélgető partnereink. Mielőtt azonban az Aquincumi Múzeum kiállításairól beszélnénk, szeretném a Kaleidoszkóp során bemutatni néhány más kiállítást, pontosabban felhívni a figyelmet néhány további kiállításra. Legelőször is a Magyar Tudományos Akadémia művészeti gyűjteményében Széchenyi Emlékezete című kiállításra hívnám fel a figyelmüket. Ez a kiállítás az akadémiát alapító 150 évvel ezelőtt meghalt Széchenyi grófnak állít emléket, elsősorban a tudomány iránti érdeklődését helyezve a középpontba. Vidéken, Szegeden szeretném fölhívni figyelmüket az Orvoslás története Galénusztól Herczel Fülöpig című kiállításra, amely a Petőfi telepi, a Somogyi könyvtár Petőfi telepi fiók könyvtárában tekinthető meg. Érdekessége ennek a kiállításnak, hogy a könyvtár gyűjteményében levő könyvek alapján mutatja be az orvostörténetet, és többek között látni lehet például az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma grófnő egy magyarra átdolgozott munkáját, a Nő, mint háziorvos című kézikönyvet. Szintén a Somogyi könyvtárnak, de a központi épületében Szegeden van a Schumann, az álmodozó, 200 éve született Robert Schumann német zeneszerző című kiállítása, ahol ugyancsak a könyvtárnak az anyagán keresztül mutatják be a zeneszerző életét, alkotásait, illetőleg lehet betekinteni hétköznapjaiba, emberi és művészi kapcsolataiba. Visszatérve Budapestre, a Klebersberg Kuna kultúrkúriában Tóth József Füles múltunk hídjai címmel nyílt fotókiállítás, ami nagyon izgalmas, érdekes, ugyanis itt különböző hidakról lehet látni fényképeket, továbbá olyan képeket, amik a hídnak az átvitt értelmét, az összeköttetés jellegét mutatja meg, fölhívva a figyelmet a hídnak erre a jelentésére, kezdve az őskortól egészen a napjainkig. Múlt alkalommal a Néprajzi Múzeumban látogattunk el, és említést tettünk arról, hogy van ott egy kiállítás, a Milyenek a finnek, vagy Ilyenek a finnek kérdőjellel a végén, amelyik folyamatosan megújul. Február 27-től december 30-ig tart, de az anyaga változik. És ezúttal a változás miatt most Alvár Aalto házai örök formák címmel új kiállítás nyílt, amelyik a finn kultúrának a 20. századi építészetébe enged betekintést, és amelynek a megnyitóján, ami egyébként május 20-án volt, nem csak a kiállítást nyitották meg, hanem egy műhely beszélgetésre is lehetőséget teremtettek. Finn művészek, építészek mutatták be a kortárs finn építészetet. Ismét máshová térve, ezúttal most Debrecenbe, a Tímár házba, hogyha ellátogatunk, a kézművesek ismét kiállítással várják látogatóikat, ezúttal Buckó Zsuzsanna és Sirokiné Schuller Teréziának a műveit lehet látni, ők egy ma már ritkán művelt, inkább csak vásárosként művelt műfajnak az alkotói, gyöngyfűzők. Nagyon szép gyöngy alkotásaik láthatók, többek között olyanok is, amik ókori ihletésűek, mint például az Uzek gallérhoz hasonló széles gyöngy gallér. Ha viszont már az ékszereknél vagyunk, akkor a ruhákról is érdemes beszélni. Veszprémben ugyanis egy ruhakiállítás nyílik. Jó ruhában járni, kelni. Tehát jó ruhában járni, kelni. Címmel a 19-20. Századi polgári viseleteket mutatják be. Nem csak a Lackó Dezső Múzeumnak a saját anyagát lehet itt ebből a szempontból megtekinteni, hanem a Kézdivásárhelyi C-történeti Múzeumnak az ruháiból is többet bemutatnak a kiállításon. Sárospatakra is érdemes elmenni, ahol a Rákóczi Múzeumban lehet a Betlenek, a fejedelem diplomatájától a 20. századi egyetemi tanárig címmel kiállítást nézni. Ezt a sárospataki kiállítást dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg, hiszen ez a kiállítás, illetőleg az egész múzeum a Nemzeti Múzeumhoz tartozik. Éppen úgy, mint az Esztergomi Vármúzeum, ahol szintén őt nyitott meg kiállítást, nem is olyan régen, május 18-án, és ez a kiállítás, az Erények nyomában kiállítás megnyitójáról igazán nagyon nevezetes, mert hogy itt dedikálták a szerzők, vagyis Virl Zsuzsanna, Prokop Mária és Ukov Konstantin azt a művüket, amely az esztergomi sztúdiólóról szól, vagyis arról az érseki palotának azokról a falfestményeiről, amelyekkel kapcsolatban a restaurálás kapcsán merült föl, hogy ezek Sandro Botticellinek lehetnek a művei. 180 oldalas könyvben indokolták ezt a szerzők, és ennek a könyvnek volt a dedikálása a kiállítás megnyitó utáni nagy esemény. Visszatérve viszont Budapestre, még a Várnai Gyula kiállítást is feltétlenül meg kell említeni, amelyet az Ernst Múzeumban rendeztek. Ez a kiállító tér mindig az egyéni középgenerációs kortárs művészeknek az egyéni kiállításának ad teret. Ezúttal egy olyan művésznek, aki a tárgy együttesekkel, kollázsokkal alkot, egyszerű használati tárgyakból alkotja meg a kompozícióit, amelyek nem csak művészeti értéket képviselnek, hanem az újrahasznosításnak egy újfajta esztétikáját is mutatják. Szintén egy egészen új, modern irányzatokat képvisel a táguló, két világ határán. Bátori Andrea grafikai installációja címen megnyíló kiállítás, mely a Millenárisban tekinthető meg május 21-től. Három teremről van szó, a két dimenzióból a három dimenzióba lépünk, majd a három dimenzió után a mozgóképek világába. Tehát egyre táguló, változó dimenziókon haladunk át. Ezt erre hívja föl a figyelmet, illetőleg ennek a tovább gondolására készteti a kiállítás látogatóját az alkotó művészete. Ugyanitt a Piros-Fekete Galériában a Hermész füle még a hónap végéig látogatható. Menjünk ismét délre, Pécsre, a Vazarelli Múzeumba, vagy Janus Pannonius Múzeumba, ahol pedig Viktor Vazarelli hatása címmel nyílt most kiállítás, és ezen a kiállításon hazai és külföldi alkotók is bemutatkoznak. A Pécsi Tudományegyetem Média és Alkalmazott Művészeti Intézetének az alkotásai és az Ian Provenci École Supérieure d'Art jelenlegi és volt hallgatóinak a munkáit mutatják be, akik valamennyien Vazarellinek a hatása alatt alkottak. Végül, de nem utolsó sorban, egy szokatlan, nem Magyarországon található kiállításra is fölhívnám a figyelmüket, az első székelyföldi grafikai biennáléra, amelyik Sepsiszentgyörgyön látható, és amelyiknek a fődíját egy magyar szerző nyerte el. Tehát érdemes ide elmenni, és ebben a kiállításban is körülnézni. A tavaly meghirdetett biennálei pályázat nemzetközi pályázat volt, a térségnek a művészetét kívánta bemutatni, és 10 országból 283 képzőművész, 693 alkotása érkezett, hagyományos vagy kísérleti grafikai kategóriában. Tehát ezekből látható egy válogatás magán a kiállításon. Egyébként, ha valaki Sepsiszentgyörgyön jár, érdemes ugyanebben a múzeumban, tehát a Székely Nemzeti Múzeumban az állandó kiállításokat is megnézni, hiszen a múzeumnak nagyon nagy régi könyv és sajtóanyaga van, priocén és negyedkori emlősfauna kollekciója, lepke és botanikai gyűjteménye, régészeti kiállításán is hihetetlenül nagy mennyiségű tárgyat lehet látni, és a történelmi anyaga is nagyon érdekes, nem beszélve a néprajziról, ahol például az úri hímzések, faragott bútorok emelkednek ki. Ennyi kiállítást ajánlunk egyenlőre, de fölhívjuk a figyelmüket június 19-ére is, ez pedig a múzeumok éjszakája lesz, amikor az ország számos múzeumában este 18 órától 24 óráig lehet a kiállításokat látogatni, és nem csak megnézni a kiállításokat, hanem a most már hagyománynak tekinthető Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében különböző előadásokat és egyéb programokat is lehet látogatni, hallgatni, nézni. Jelenleg most éppen a Kecskemétire szeretnénk fölhívni a figyelmet, amely majd az archívumban honlappal együtt megtekinthető lesz, tehát részletesen utána lehet nézni a programnak, mert annyira bőséges, hogy itt most nem is tudjuk elmondani. De nem csak Kecskeméten, természetesen az ország más pontjain is, legközelebb majd másikra hívjuk fel a figyelmet. Tehát most egy kis zene következik, és utána folytatjuk a műsort, Aquincumi Múzeum, és annak a kiállításai következnek. Kedves hallgatóink, a mai Tárlatról Tárlatra műsor keretében az Aquincumi Múzeumot mutatjuk be önöknek, annak is egy időszakos kiállításával kezdjük a bemutatónkat, melynek a címe Van új a föld alatt. Válogatás 2009-es év legszebb budapesti ásatási leleteiből. A kiállítást Láng Orsolya rendezte, aki itt ül most mellettem. Fel is teszem első kérdésemet. Mi adta az apropóját ennek a kiállításnak?
A Budapesti Történeti Múzeum és ezen belül az Aquincumi Múzeum mi már 14. alkalommal rendezte meg az úgynevezett válogatás kiállítást, aminek az utóbbi években a Van új a föld alatt címet adtuk. Azért nagyon fontos kiállítás, mert a Budapesti Történeti Múzeumnak évente több tucat ásatása van, ez nem volt másképpen 2009-ben sem. Ezekből az ásatásokból több mint 100 000 tárgy kerül be a múzeumba, amelyről mi szeretnénk minden esetben számot adni, úgy a nagy közönségnek, mint pedig azoknak a beruházóknak, akik ezeket a feltárásokat finanszírozzák. Ennek megfelelően a tavalyi több mint 100 ezer tárgyból 280 fölötti tárgyszám az, ami került, kiválogatásra került, és restaurálásra került. Azért nagyon fontos maga ez a nagy szám, egyfelől, mert elég nehéz volt őket kiválasztani, nagyon sok szép tárgy került be a múzeumba, másrészt pedig azért, mert a restaurátoroknak rengeteg dolguk volt, és gyorsan kellett dolgozni, hiszen ezeknek a tárgyaknak egy jelentős része az ősz folyamán, akár még novemberben is a földben volt. Tehát ahhoz, hogy ezeket április végére kiállítható állapotba hozzuk, rengeteg munkája volt úgy a régészeknek, mint pedig a restaurátoroknak. A feltárások, amelyekről az ásatási leletek származnak, elsősorban az M0-as déli körgyűrűjéről származnak. A 2009. évi feltárások jelentős része ugyanis ezen a szakaszon zajlott, ez nagyjából Soroksár és Szigetszent Miklós környéke. Ennek megfelelően ki is lehetne emelni néhány különösen érdekes bemutatásra kerülő tárgyat, illetve egységet. Ilyenek például az Kita temetőből származó edények, fémtárgyak, ékszerek, illetve két sír in situ bekerült, tehát eredeti állapotában kiemelt és behozott sír, egy csontvázas kettős temetkezés, anya és leánya, illetve egy urnasír, amely szintén bemutatásra került. Nagyon ritka az Kita temető Budapesten, úgyhogy ez egy különlegesség és kuriózum ebből a szempontból. Szintén az M0-as déli körgyűréről származó feltárási lelet a korabronzkorból származó úgynevezett harangedény kultúraba tartozó egyik igen gazdag síranyag, amely szintén egy-egyben került kiállításra, egy gazdagon eltemetett férfi arany lemezkékből álló fejdísszel szintén bekerült egy tárlóba, illetve ugyanerről a szakaszról egy avar temető igen gazdag mellékletanyaga, fémtárgyak, fegyverek, kardok, övek, és hát ezen túl menően pedig kerámia edények szerepelnek a kiállításban. Most először középkori tárgyakat is bemutatunk. Ezen a szakaszon, mind Soroksáron, mind Szigetszent Miklóson egy-egy árpádkori falu került feltárásra. Ezeknek részben rekonstrukcióként, részben pedig a tárgyai kerültek bemutatásra. A következő terem, hiszen az idejében két teremben rendezzük a kiállítást, ami ilyen szempontból az egyik legnagyobb ilyen típusú kiállítás a múzeum történetében. Egy szarmata, szintén az M0-as körgyűrűhöz kapcsolódó szarmata, temető és telep feltárásaiból származó kerámia edények, ékszerek kerülnek bemutatásra, illetve gyakorlatilag a sor végén található római kori feltárásokból is válogattunk. Ezek már a budai oldalon és nem az M0-as feltáráshoz kapcsolódó kutatások voltak, az aquincumi polgárvároshoz tartozó temetők mellékletanyaga, illetve a hajógyári szigeten feltárásra került középkori uradalmi központból származó középkori tárgyak, de ugyaninnen származó római kori tárgyak is bemutatásra kerültek.
Milyen szempontok szerint hogyan rendezték ezt a kiállítást?
A kiállítás rendező elve, ahogy említettem, az M0-as körgyűrűhöz kapcsolódik. Igyekeztünk valamiféle topográfiai egységekre építeni a kiállítást, vagyis egy képzetbeli vonalon haladva, keletről nyugati irányba, mint egy az M0-as körgyűrűn végig haladva, először az ott előkerült, tehát amit korábban említettem, Szigetszent Miklós Soroksáról előkerült leletek, majd pedig végighaladva ezen a bizonyos körgyűrűn, átérve a budai oldalra, már a római kori emlékek kerültek bemutatásra. Tehát egyfelől igyekeztünk egy ilyen, úgymond virtuálisan egy topográfiai egységekként haladni, így vonalat követve, másfelől pedig azért időrendi sorrendet is szem előtt tartottunk.
Szó esett már régészekről, restaurátorokról, nem esett viszont szó arról, hogy végül is milyen munkát végeznek itt a régészek, hogyan osztják föl egymás között a feladatokat.
Az Aquincumi Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum összességében több mint 25 régésszel dolgozik. Ezen régészek egy része különböző korszakokra specializálódott, más részük pedig a benti feldolgozó munkában vesz részt. Azok a régészek, akik terepen dolgoznak, vagy őskorral, vagy római korral, népvándorláskorral, vagy középkorral foglalkoznak, ennek megfelelően vezetik az egyes ásatásokat is, hiszen ezek az ásatások nem egyformák, mindegyiken más és más korszak emlékei kerülnek elő, esetenként több korszak emlékanyaga is. Ilyenkor pedig elengedhetetlen, hogy az ahhoz értő régész legyen kint a terepen. Ennek megfelelően a tavaly évben végzett több mint 30 régészeti feltáráson dolgoztak ezek a kollégák. Olyan is előfordult, hogy egy ásatáson több korszaknak megfelelő szakértő volt kint, hiszen az ásatáson esetleg őskor, római kor és középkor is előfordult, vagy pedig egy-egy területen, ilyen elsősorban az autópályán fordul elő, egyféle korszak emlékei kerülnek elő, például egy árpádkori falu esetében ott a középkoros régész dolgozott.
Több régésznek az anyaga van tehát kiállítva a kiállításon. A kérdésem most az lenne, hogy saját anyag került-e ki, illetőleg mi?
A kiállításban több olyan tabló, fotó, illetve tárgy is van, amelyek az én ásatásomból származnak. A tavalyi év folyamán ugyanis folytattuk az Aquincumi híd és kapcsolódó úthálózata című projekthez folyó régészeti feltárásokat, adatszolgáltatás jellegű régészeti feltárásokat. Ezek azért voltak nagyon érdekesek, mert egyrészt az Aquincumi polgárváros északi részét érintik, most már idestóval 5. éve végezzük ezeket a kutatásokat. Másrészt pedig azért, mert szinte minden évben sikerült egy-egy olyan ponton dolgoznunk, ahol teljesen új információk birtokába jutottunk a feltárás során. A tavalyi évben nagyon érdekes helyen dolgoztunk, ez pedig a polgárváros keleti széle. Azért nagyon érdekes, mert több mint 120 éve keressük eddig sikertelenül az Aquincumi polgárváros keleti lezárását, úgynevezett városfalát. Ez azért fontos, mert a további három oldalakon már megvolt réges-rég a város lezárása, tudjuk, hogy hol futnak a városfalak, hol vannak a vizesárkok, de a keleti Duna felüli rész az teljesen ismeretlen volt. Ennek megfelelően elég nagy várakozással láttunk neki a feltárásnak, és nagyon nagy meglepetésünkre és örömünkre sikerült megtalálnunk a keleti oldalon a lezáró vizesárkokat, tehát most már 120 év után végre meg tudjuk mondani, hogy hol van vége a városnak. Nagyon szép érem került innen elő, ez a kiállításban is látható, és nagyon sok fotóval igyekeztünk illusztrálni ezt a feltárást. Azon kívül, a városfalon kívül az úgynevezett keleti ipartelephez tartozó kutat is megtaláltunk, illetve olyan épületmaradványokat, amelyek egyértelműen jelzik, hogy hol van a határ a város és az ipartelep között. Tehát őszintén szóval személyes és nagyon örülök, mert egyfelől tényleg ide prognosztizáltuk valahova a város szélét, és tényleg meg is sikerült találni, tehát ez egy nagy öröm volt.
Az Aquincumi Múzeum régészei tehát terepmunkát végeznek, különböző feltárásokat, ezzel kapcsolatos kutatásokat, kiállításokat rendeznek, de úgy tudom, még további tevékenységi köreik is vannak.
A múzeum ezzel kapcsolatosan, illetve elsősorban a régész munkájának népszerűsítése miatt nagyon sok ismeret terjesztő előadást is tart. Elsősorban régész kollégák, illetve restaurátor kollégák bevonásával, amelyek egyfelől az adott kollega kutatási területéhez kapcsolódnak, másfelől viszont igyekszünk olyan közérthető módon előadott témákat választani, amelyek mindenképpen érdeklik a nagy közönséget, hiszen nagyon sok ember nagyon keveset tud, vagy szinte semmit arról, hogy mit csinál egy régész, miket talál, és hát legtöbbször valamiféle tudományos maszlagnak gondolják, amit mi csinálunk, holott ez egy rendkívül érdekes és izgalmas foglalkozás, és ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan téma van, amit elő lehet adni a látogatóknak. Ezért találtuk ki, hogy minden hónap első vasárnapján ismert terjesztő előadásokat tartunk a legváltozatosabb témákban. A tavasz során került már sor római kori házak történetének bemutatására, milyen lakberendezési tárgyakat használtak, hogyan fűtötték a házaikat. Volt szó római kori fémek restaurálásával, hogyan gyártották, hogyan készítették a római fémművesek az egyes fémtárgyakat, de volt szó őskori halott kultuszokról, mindenféle titokzatos tárgyakról, amelyeket bizonyos kultuszokhoz lehet kapcsolni, illetve őskori temetkezési szokásokról.
Úgy tudom, rövidesen következik egy újabb előadás. Mi lesz ez?
A legközelebbi június elején sorra kerülő előadásunk az Lassanyi Gábor kollégám által a római kori halott kultuszokról, temetkezésekről tartandó előadás lesz, ami azért is különösen érdekes, mert a kollega pont a római kori temetőkkel foglalkozik, mi több az Aquincumi polgárváros keleti temetőjét ássa immár harmadik, negyedik éve, tehát nagyon sok új lelete, érdekes és izgalmas lelete van, amelyek remélhetőleg a látogatókat is érdekelni fogják.
Bye.
Kedves hallgatóink, önök tehát itt a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában az Aquincumi Múzeumról hallhatnak ma. Beszélgető partnerem éppen az Aquincumi Múzeum igazgatója, dr. Zsili Paula. Több mint 10 éve tölti be ezt a feladatkört, és nagyon komoly tapasztalatokat gyűjtött. Egy olyan helyen, amelyik a maga nemében nagyon különleges múzeum, hiszen régészeti múzeum, tehát nagyon sok ásatási tevékenységet is végez ez a múzeum, ugyanakkor szokatlanul aktív kiállítások terén. Számos kiállítása van, és ezek a kiállítások nem csak egyetlen egy helyen vannak, egy múzeumépületben, hanem több helyen is vannak, tehát több múzeumépületben, még a BTM-ben is van az Aquincumi Múzeumnak anyaga kiállítva. És ezen kívül nem csak épületeken belül, több helyen, szétszórva Budapest területén, hanem romkertjeik is vannak, tehát szabadtéri kiállítás is több helyen található az Aquincumi Múzeumnak a rendezésében. Hogy lehet ennyiféle tevékenységet koordinálni?
A feladat nagyon sokrétű. A régész munkáján, a régészeti feltárásoktól, mi úgy nevezzük hasznosításig, a kiállításig végig kell követni. Nagyon fontos az, hogy ezek valóban koordinálva legyenek, megtaláljuk a helyét a régészeti feltárásnak, és megtaláljuk a helyét a kiállításoknak.
Milyen szempontok szerint válogatják ki a kiállítási tárgyakat?
Tárlatainkon Budapest történetével, a régészet izgalmaival is megismerkedhetnek a látogatók. Jelenleg az új kiállítási épületünkben 3 állandó kiállítást szemlélhetünk. Az egyik az Aquincumi orgona. Ez egy nagyon fontos eleme az Aquincumi Múzeumnak, hiszen ez a műtárgyunk, ez világhírű zenei emlék, ilyen másút nincs, ez egy 3. századi orgona, alkatrészekből áll ez a kiállítás, és hát a hozzá tartozó ókori zenét bemutató kiállításból. A másik, ami szintén Aquincum egyik specialitása, a helytartói palota. A Római Birodalom területén nagyon sok helytartóság volt, a helytartói székhely volt, de alig egy tucatnyi vagy fél tucatnyi azoknak a palotáknak, vagy helytartói központoknak a helye, ahol lehet ismerni a palotát, és pontosan azonosítani, hogy azon a helyen volt. Nekünk olyan szerencsénk van, hogy a Hajógyári szigeten feleltük, illetve hát a korábbi időszakban felelték a régészek ezt a palotát, és az onnan származó mozaikok, falfestmények, és néhány kiválasztottan szép dísztárgy az, ami ezt a kiállítást többen mutatja.
Van az Aquincumi Múzeumnak egy nagyon szokatlan kiállítása is, ami több száz tárgyat, vagy talán több ezret is bemutat, nagyon kis helyen. Hallhatnánk erről is valamit?
Legutoljára született kiállításunk az úgynevezett Aquincumi Látványraktár, ami tulajdonképpen alig néhány négyzetméteren, tehát 40-50 négyzetméteren mutatja be a tárgyak tükrében Budapest történetét. Itt egy kicsit kitekintünk, mert ugye az emberek megszokták, hogyha Aquincumba jönnek, akkor a római korral találkoznak, majd erre még egy kicsit később visszatérnék a római város és a szabadtéri romok említésénél. Tehát megszokták a látogatók, hogy Aquincumban római korral találkoznak. Igen ám, de a rómaiak, amikor idejöttek, akkor ezen a vidéken már éltek emberek, sőt az előttük lévő néhány év ezredben is éltek itt emberek, és bizony a rómaiakat követték a népvándorláskor népei, és ezt a folyamatot is szeretnénk bemutatni, hogyan cserélt gazdát, hogyan változott az anyagi kultúra a történelem folyamán ezen a területen, a jelenlegi főváros területén. A látványraktárat 2008. szeptemberében nyitottuk. Tulajdonképpen nagyon egyszerű volt az installációja, úgy kell elképzelni, hogy a fal mentén, U alakban, szekrényekben polcok helyezkednek el, a polcokon vannak a tárgyak, de ami különbség a szekrények, a raktári szekrényektől, az az, hogy a szekrények üvegajtókkal vannak ellátva, a polcok üvegpolcok, és belső világítása van a szekrényeknek.
Hogyan fogadták a látogatók ezt az újfajta látványt?
Nagyon mellbevágó a látvány, és ezt több látogatótól is visszahallottam, ugyanis, hogyha az ember belép ebbe a viszonylag kis U alakú térbe, ahol a kb. 80 polcon mintegy 1500 tárgyat láthatunk, és végig tekintünk a paleolitikumtól egészen a népvándorláskorig, az ember egyetlen egy pillantásával felmérheti azt a fejlődést és a történeti korok kultúrájának az alakulását, ami ezen a területen lezajlott. A paleolitikumot említettem, ami azért kiemelendő, mert nagyon kevés olyan európai főváros van, amelynek a története egészen a paleolitikumig nyúlik vissza. A Krisztus előtti 40-50 ezer év előtti emberek maradványait és csonteszközeit is megtaláljuk, nem is egy, hanem számos helyen. Ezekkel kezdődik a mi kiállításunk, majd ezt követően a neolitikum, a részkor, a bronzkor, és hát természetesen a vaskor és a kelták hagyatékát láthatjuk egy-egy polcon. Nagyon jól látható, akár egy pillantásra, hogy az emberiség történetébe a csont eszközöket mikor váltotta fel, vagy mikor csatlakozott a csonteszközökhöz már a kerámia használata, mikor lépett be a fém, a bronz, mikor kezdődött a vas használata, majd a rómaiakkal hogyan jelentek meg azok az elemek, üveg, a finomabb kerámia anyag, és ezt a folyamatot ezen a kiállításon tényleg egy szempillantásra magunkba oldhatjuk.
Mi a tapasztalat? Kik érdeklődnek leginkább ez iránt, a tanulmányi raktárként működő kiállítás iránt?
A kiállítást nagyon kedvelik az iskolás gyerekek, mert múzeumpedagógiai céllal a kiállításból készítettünk igazi leltárkönyvet. És a leltárkönyvnek egy-egy oldalát fóliába fűzve mindenki magával viheti, és a polc előtt állva kibogarázhatja a 25-ös tárgyat, tehát tulajdonképpen megismerheti, egy igazi kutatást is végezhet.
Hogyan épül fel az a kiállítás? Milyen szerkezete van?
A kiállítás elején, ahogy említettem, elsősorban korszakok szerint haladunk, majd elérkezve a római korhoz, ami tulajdonképpen a magva az egész kiállításnak, római korban már tematikusan haladunk, megtaláljuk a római kerámia művészet tárgyait, megtaláljuk az orvoslást, a lakberendezési tárgyakat, a kultuszokhoz kapcsolódó tárgyakat, egészen a gazdasági eszközökig. A látványraktár elég nagy népszerűségnek örvend, és nagyon jól kiegészíti azt a látványt és azt az élményt, amit a látogató a múzeum parkjában az akvinkumi polgárváros romjai között találhat.
Mikor lehet megtekinteni a látványtárat, és persze a romkertet is, hiszen akvinkumról legtöbbünknek legalábbis első pillantásra ez az, ami az eszünkbe jut.
A romkert, és itt még visszatérnék egy pillanatra a látványtár előnyére, hogy az akvinkumi múzeum hosszú ideig, egészen az elmúlt évekig csak a tavaszi, nyári és az őszi időszakban volt nyitva, télen zárva kellett tartani. Most ezt a látványraktár megnyitásával és az új kiállítási épület megnyitásával ezt a szezonális nyitvatartást meg tudtuk szüntetni, tehát most már az akvinkumi múzeum egész évben várja a látogatókat, és ez különösen fontos az iskolák számára, hiszen az iskolai 10 hónapból az akvinkumi múzeum mindössze 4 hónapot volt nyitva, és azért azt ugye mindenki tudja, hogy az akvinkumi múzeumban legalább egyszer az ember iskolás korában járt, most ez remélem, hogy egy kicsit több időt jelent majd. Tehát a romterület nyitva tart az év jelentős szakaszában.
Az Akvinkumi Múzeum gyűjteménye nagyon sok új tárgyal gyarapodik az ásatások kapcsán. Változik a romkert is?
Azt hiszem, hogy az Akvinkumi polgárváros romterületét mindenki ismeri, aki a Dunakanyarba legalább egyszer elment a Szentendrei úton. Romterület jelenlegi állapotát a 60-as, 70-es években nyerte el. Azóta védőépületekben berendezett kisebb bemutatóhelyek, kisebb kiállítások, elsősorban a római életmódhoz kapcsolódva, minden évben új látványosságot jelentenek. Az elmúlt év bemutatói között ki kell emeljük a múzeum történeti kiállításunkat. Ezt az Akvinkumi Múzeum régi kiállítási épületében készítettük, amelyet szeretnénk az elkövetkezendő időszakban rehabilitálni, és ez gyakorlatilag a új szezon egyik látványosa. A múzeum történeti bemutató mellett az úgynevezett Dirké védőépületben, amelyben eredetileg egy nagyon szép mozaik állt, a gyengéllátók számára rendeztünk be egy tapintható régészet nevű tárlatot, és a két pilléres védőépületünkben, szintén a romterületnek egy eldugottabb zugában, pedig egy római játékokat bemutató kiállítást rendeztünk be, ami azért érdekes, mert az egészen pici gyerekek számára is, és a valamivel nagyobb gyerekek számára is a római kori enteriőr berendezésével tudjuk bemutatni az emlékeket.
Most már csak egyetlen egy kérdésem van, mivel az idő nagyon szalad, nevezetesen az, hogy milyen tervei vannak az Akvinkumi Múzeumnak.
Az Akvinkumi Múzeum jelenlegi fejlesztési tervei szervesen kötődnek az elmúlt időszakhoz. Ugye megnyitottuk, amint említettem, az új kiállítási épületünket a Szentendrei úton, és ennek egy bővítése zajlik a római kori városfal vonalában, amelyet sajnos korábban már teljesen kiszedtek, és csak a falkiszedésnek a hűlt helye maradt ránk, de ebben a vonalban, mintha megmodelleznénk a római kori városfalat, tehát ezt felhúzzuk, és a városfal és az épület közötti teret lefedve egy új kiállító teret nyerünk. Ennek a beruházásnak a finanszírozására a Közép-Magyarországi Operatív Programok adott támogatást. Ez a támogatás elsősorban a turisztikai vonzerő emelését célozta, és a turisztikai vonzerő emelésére megpróbáltunk olyan élmény elemeket megvalósítani a múzeum ezen részén, amelyek a korábbi kínálatot bővítik. Ugye én beszéltem korábban kiállításokról, múzeumtörténeti kiállításról, látványraktárról, fogyatékosok számára rendezett kiállításról, gyerekek számára rendezett kiállításról, és itt még további elemeket említenék. Kiemelném ebben a római ház rekonstrukciót, hiszen nagyon sokan, akik végigmennek a majdnem 6 hektáros külső területünkön, hát bokáig, illetve térdig élő romokkal találkoznak, és kevés embernek van olyan fantáziája, hogy el tudja képzelni, milyen is lehetett ez a ház. Van ugyan egy segédeszközünk, nem is egy-kettő, mi kronoszkópnak hívjuk, amiben ha beletekint, akkor látja, hogy milyen lehetett az egykori városkép, de belemenni virtuálisan sem lehet. Ezért egy eredeti helyén lévő, de a feltárás után megsemmisült római házat rekonstruálunk az egykori dokumentumok alapján, az eredeti üreg, tehát feltett, vagy feltehetőleg eredeti jellegű tárgyakkal. Emellett a kiállítási csarnokhoz tartozó részen pedig egy virtuális élménytér lesz. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, de hogy mi is van emögött, azt úgy világítanám meg, hogy római interaktív játékok, számítógépes játékok, lesz olyan játék, hogy be lehet öltözni, természetesen virtuálisan, lesz olyan játék, hogy egy római házat be kell rendezni eredeti tárgyakkal, lesz olyan játék, hogy vívni kell legionáriusként, illetve vagy gladiátorként, és végül pedig régészkedni is lehet egy virtuális asztalon.
Köszönöm szépen, kis zene után folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban továbbra is a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, beszélgető partnerem azonban most Lengyelné Kuruc Katalin lesz, aki az Aquincumi Múzeumnak a közművelődési csoport vezetője. Nagyon sok mindenről beszéltünk eddig az Aquincumi Múzeummal kapcsolatban, nem került azonban szó arra, hogy az Aquincumi Múzeum nagyon sokféle programot is szervez. Van-e most valamilyen aktuális program?
2010 május vége van, és nagyon közeledik Florália ünnepe itt az Aquincumi Múzeumban, ami egy igen-igen kedvelt ünnep volt a római korban, és mi itt az Aquincumi Múzeumban 21. alkalommal rendezzük meg. Természetesen visszanyúlunk az eredeti ünnep forgatókönyvéhez, tehát ahogyan valamikor ünnepi menet indult a római strand területéről, és áldozatbemutatással kezdődött a több napig tartó program, úgy Ezen a modernkori florálián is így kezdődik majd a program, tehát lesz egy ünnepi menet, és a nagyszentében áldozatot mutatunk be. Utána 2 napig tart majd a mulatozás, nem 1 héten át, ahogyan ez a római korban, de reméljük, hogy ez a 2 nap élményt ad majd a látogatóknak. Van egy virágos vonala a rendezvénynek, idén 60 virágkötő dolgozik a területen, 3 iskolából, Varga Márton szakközépiskolából, a Magyar Gyula szakközépiskolából és a Barta János kertészeti szakközépiskolából, Szentesről. Tehát reméljük, hogy sok szép kompozíció készül, amik részint a rom területen, részint a kiállító terekben láthatóak majd. A virágos program mellett a hagyományőrző rendezvény is a Florália, hiszen ilyenkor fogadjuk azokat a csapatokat, azokat az egyesületeket, akik a római korral foglalkoznak, tehát most is lesznek katonai alakulatok, rómaiak, kelták, barbárok, lesz gladiátor csapat, illetve olyan kézművesek, akik valamilyen szinten visszaidézik a kort. Van, aki sarut készít majd, aztán lesznek kosárfonók, de lesz olyan, aki a már a római korban ismert gyógyfüvekről mesél a látogatóknak, de belekóstolhatunk a római konyhába is. Működik majd az interaktív játéktér a 2 pilléres termünkben, ahol olyan játékokat lehet játszani, amit már a római gyerekek is, és természetesen színházi előadások is gazdagítják a programot. Gyimesi László Sógort Jupiternek című darabján, illetve Fédrusz Áliat mesé jelennek majd meg a hétvége programjában. Reméljük, hogy kellemes időtöltés lesz, és az égiek is segítkeznek abban, hogy nem mossa el az eső a Florália rendezvényt.
Hogyan illeszkedik a Florália az Aquincumi Múzeum többi programjához?
Ez a nyitó programunk, a szezonnyitó rendezvény, amivel egyben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy újra működik a romkert, hogy megindulnak a nyári rendezvények, aminek a következő fejezete az Aquincumi költőverseny, illetve dalnokverseny. Ennek is van már hagyománya. 12. alkalommal rendezzük meg a költőversenyt, aminek az a célja, hogy az antik versformákat, az antik verselést népszerűsítsük. Ebben az évben is több mint 100 pályamű érkezett, tehát 100 antik verselési módban írt modern vers vetélkedik itt a helyszínen majd, június 3-án szombaton délután, és hát itt dől el az, hogy ki az, aki megnyeri a közönségdíját, illetve természetesen lesz epigrammaíró verseny is, ennek a témája mindig itt dől el, és itt a helyszínen kell alkotni. Ennek is van rögtön eredményhirdetése, és a 2. alkalommal rendezzük meg a dalnok versenyt, aminek kapcsán az ókori zenére, az ókori hangszerekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezzel kapcsolatban is kiírtunk egy pályázatot a tél folyamán, és bízunk benne, hogy itt a nemes versengés során oszthatunk díjakat a dalnokoknak is, nem csak a költőknek, szintén ugyanezen a délutánon.
Nemrégiben a múzeum körút héten, ami múzeumpedagógusok számára egyfajta továbbképzés és tájékoztatási fórum is, szó volt arról, hogy az Aquincumi Múzeum nagyon sokféle foglalkozást szervez, valamint további eseményeket, amik az év végéig tartanak.
A programok sorába elérkezünk júliushoz, amikor is a Romkerti Színházi estéké a helyszín, hiszen az Aquincumi Múzeum területén működik egy romkerti kis színház, ahol 7 alkalommal mutatják be Horváth Péter Amfitrion című darabját, tehát a klasszikus Amfitrion darabnak egy modern átirata, a modern korra, az aktualitásokra kihegyezve. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes vállalkozás lesz, bemutató előadás, tehát itt láthatja először a közönség. Sorban aztán következik az augusztus, amikor hát a szünidős gyerekekre, a szünidei látogatókra is gondolunk. Igazából nekik már júliusban kezdődik a program, hiszen a nyári táborral, ami két részből áll, az egyik régésztábor lesz, ami igen-igen népszerű, és új próbálkozásként gladiátorképző tábort is tartunk egy hétig az érdeklődő gyerekeknek, tehát ez a két téma fut majd a nyári táborok sorában, és természetesen miután évek óta csatlakozunk a Főváros Szünidődő programjához, ezért ókori szünidődő néven idén is rendezünk programsorozatot a fővárosi gyerekeknek. Itt nagyrészt kézműves foglalkozások szerepelnek a programban, illetve a hagyományőrző csapatokkal lehet ismerkedni, akik kitelepülve ide megismertetik a kor haditechnikájával a gyerekeket. Tehát lesz ebben nyugodalmasabb program is, ami inkább azoknak valók, akik szeretnek szöszmötölni, de lesz olyan is, ami inkább a szaladgálós és hát mozgékonyabb gyerekeknek való. Szeptember eleje a Nimfa ünneppel indul, szeptember 5-én, amikor is a Róm területen a nimfákról emlékezünk meg. Ez a római korban Fontanália néven volt ismert ez az ünnep, és mi ezt szeretnénk feleleveníteni, most már immár negyedik alkalommal. Eddig a római strand területén folytak ezek a rendezvények, de idén most először áthozzuk erre a területre, és megemlékezve a forrásokkal, a irodalommal, zenével szórakoztató programokkal várjuk a közönséget.
Sokan az osztállyal együtt az iskolai program keretében látogatják meg a múzeumot. Ilyenkor egy vagy két héttel előre kérik ugye a bejelentkezést. Milyen programokat ajánlanak nekik?
Az ősz az természetesen mindig a múzeumi órák időszaka, tehát részint a nyári vakáció előtt, részint pedig a szeptemberi időszakban, szeptemberben, októberben nagyon sok iskola keres föl minket, úgyhogy akkor a múzeumi órák dömpingje várja a látogatókat. Nagyon sokféle múzeumi órát tartunk már itt az Aquincumi Múzeumban, külön az alsó tagozatosoknak, a felső tagozatosoknak, illetve a középiskolás korosztálynak szerepel ebben a kincskeresés, a feladatlap feldolgozáson keresztül, a szituációs játékon át, egészen addig, hogy meginvitáljuk a gyerekeket a helytartó udvarába, megkóstoltatjuk velük a római ételeket, a fűszereket, illatszereket, tehát elég sokféle program várja őket, de mindenről tájékozódni az Aquincumi Múzeum honlapján lehet, tehát a www.aquincum.hu elég bő információ nyújt ezekről a dolgokról, amikről most beszéltem.
Már csak azt szeretném megkérdezni, hogy milyen tervek vannak a múzeumpedagógia terén az Aquincumi Múzeumban.
Az Aquincumi Múzeum az Új Magyarország Fejlesztési Tervben jelentős összeget nyert arra, hogy a Róm terület déli részén, illetve a 2006-ban átadott új kiállító épületben bővítéseket végezzen. Ennek következtében a talán nem mindenki által ismert új kiállítási épület egy nagyon szép új időszaki kiállító térrel bővül, aminek külön érdekessége, hogy most nem csak időszaki kiállítást találhatnak benne, hanem egy úgynevezett virtuális élménytér működik majd, ami annyit jelent, hogy a legmodernebb számítógépes technikákat lehet kipróbálni, mind-mind Aquincumra adaptálva. Azon kívül szeretnénk átadni egy római kori lakóházat, az Aquincumi festőlakást, ami végre egy olyan berendezett római kori lakóház lenne, amit mindig hiányolnak az ide érkező látogatók, és hogy a kicsikre is gondoljunk, egy római játszótér is létesül majd a ház mellett.
Mikor lehet majd ezeket megnézni, meglátogatni?
A jövő év júniusában megtekinthető, kipróbálható, várjuk a látogatókat.
Köszönöm a bőséges tájékoztatást Lengyelné Kuruc Katalinnak. Aki tehát mindenről szeretne bőségesebb is információt kapni, tekintse meg a múzeumnak a honlapját, és hogyha a műsort szeretné meghallgatni, jövő héten ismétlés lesz, szintén hétfőn 5-től 6 óráig, utána pedig a www.map.hu honlapon a bal oldalon meg lehet hallgatni, sőt le is lehet tölteni. A viszont hallásra tehát kedves hallgatóink, illetőleg köszönöm még egyszer a beszélgetést valamennyi beszélgetőpartnerünknek, Láng Orsolyának, dr. Zsidi Paulának és Lengyelné Kuruc Katalinnak. Viszont hallásra!